Nagyon sok szeretettel köszöntöm a tévénézőket, a kedves gyülekezetet. A mai alkalommal elérkeztünk a jelenések könyve egyik legizgalmasabb pontjára. Két héttel ezelőtt Isztambulba jártam, és megcsodáltam, most már több egyszer is, az Hagia Szófiát, ez az Isztambulnak az ősi keresztény, 5. században épült keresztény temploma, ami arról híres, hogy a kupola technikát ezen az épületen próbálták ki először. Ha egy templomot építenek, és ott kupolák egymásra támaszkodva emelkednek a magasba, akkor rengeteg statikai probléma, rengeteg műszaki probléma merül fel, és a Hagia Szófia az első olyan sikeres építmény, amelyiknek a kupolája hibátlan azóta is, pedig földrengéseket élt át. Azért mondom ezt a példát, mert a jelenések könyvének egy ilyen pontjához érkeztünk. Nagyon sokan megkérdezik, hogy miért van az, hogy egyik előadásban a jelenések könyve végéről, a másikban az elejéről beszélünk. Ez azért van, mert építkezni is úgy kell, hogy lerakjuk a jobboldali részét ennek a csodálatos katedrálisnak, meg a baloldalit. Hiszen a jelenések könyvének a csúcsa az a közepén van. És ennek a kupolának a csúcsán egy angyal repül az örökkévaló evangéliummal, és ez az oka annak, hogy ezt a könyvet ennyire pontosan, ennyire részletekbe vágóan, egyesztendőn keresztül vizsgáljuk. Mert az ég közepén repülő angyal kezében az örökkévaló evangélium van. Úgy is mondhatom mai nyelven, hogy mindenre a megoldás. De még nem vagyunk a csúcson. Most érkeztünk el ahhoz az izgalmas ponthoz, amikor kezd majd felemelkedni a kupola. Hiszen pilléreket raktunk le. A bevezető látomás után a 7 gyülekezet 7 lehetséges szövetségi formát mutatott be, hiszen, mint ahogy mondtuk, ezek tulajdonképpen nem mások, mint régi hetita szövetségi formulákra írt isteni üzenetek. Azután 7 pecsét feltöréséről olvastunk. A 7 pecsét feltörése az tulajdonképpen nem volt más, mint Isten világirányító, a megváltási tervet irányító munkájának 7 szakasza. Azután kezdtünk 7 trombitával foglalkozni. A trombiták azok nem voltak másak, mint figyelem felhívó, ítéletre felhívó, újabb és újabb jelek. És most elérkeztünk a 7. trombitához. De hogyha a végéről kezdjük az építkezést, akkor láttuk azt, hogy 7 gyülekezettel szemben ott van egy gyülekezet, a mennyei gyülekezet, az üdvözültek gyülekezete, ahová mindjárt készülünk. Ha Isten történelmi ítéleteit nézzük, akkor az ítélet 7 jelenete volt az, amit most megnéztünk a pecsétek feltörése kapcsán. És így lényegében eljutottunk ahhoz a kritikus pontig, ahol majd kezd felemelkedni a kupola, a Krisztus és a sátán között folyó nagy küzdelemnek a sokoldalú bemutatása, egy hármas szövetségnek a bemutatása, egy olyan szakasz, ami Jézus Krisztus második eljövetelének legbiztosabb jele, Jézus Krisztus második eljövetel előtti állapotnak a tükre. Éppen ezért most egy nagyon érdekes szakasz következik a jelenések könyve 11. fejezetéből, amivel párhuzamos a 7. csapás. Ezért mind a 2 igét egymás után felolvasom, hogy könnyebb legyen összehasonlítani, majd először a 7. pecsét feltörését nézzük meg, utána pedig a 7. csapás eseményeit próbáljuk megvizsgálni Isten igének tükrében. Olvasom a 11. fejezet 15. versétől. A 7. angyal is trombitált, és hatalmas hangok szólaltak meg a mennyben. A világ felett a királyi uralom, ami urunké, az ő Krisztusáért lett, és ő fog uralkodni örökkön örökké. Ekkor a 24 vén, akik Isten előtt ültek trónjaikon, arcra borultak, és imádták Istent, és így szóltak. Hálát adunk néked, Urunk, mindenható Isten, aki vagy, és aki voltál, hogy kezedbe vetted a nagy hatalmadat, és uralkodsz. Haragra lobbantak a népek, de eljött a te haragod, és a halottak felett való ítélet ideje, hogy megad jutalmaidat szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és azoknak, akik félik a te nevedet, a kicsinyeknek és nagyoknak, hogy elpusztítsd azokat, akik pusztítják a földet. És megnyílt az Isten temploma a mennyben, és megjelent a templomban az ő szövetségének ládája, és villámlás, zúgás, és mennydörgés, földrengés, és nagy jégeső támadt. Most olvasom a 7. csapást, amelyik Jelenések könyve 16. fejezet, 17. versétől a fejezet végéig, a 21. versig a következőképpen van feljegyezve. A 7. angyal is kiöntötte a pohárát a levegőbe, és hatalmas hangon szólalt meg a szentélyből a trónus felől, megtörtént. Ekkor villámlás, zúgás és mennydörgés támadt, és olyan nagy földrengés, amilyen nem volt azóta, amióta ember született a földre. Ekkor a földrengés ilyen nagy. A nagyváros három részre szakadt, és a pogányok városai összeomlottak. A nagy Babilon is sorra került Isten színe előtt azzal, hogy adják oda neki Isten haragos indulata borának poharát. És eltűnt minden sziget, a hegyek sem voltak láthatók sehol. Talentumi nagyságú jég esett az emberekre, és káromolták az emberek az Istent a jégeső csapása miatt. Ez a csapás ugyanis igen nagy volt. Eddig az ige. Ha megvizsgáljuk Jelenések könyvének ezt a szakaszát, akkor világossá válik előttünk valami. Isten ítélete egy különös logika szerint zajlik. Isten teremtette egy világot az embernek. Ennek a világnak megadta a törvényszerűségeit, megadta azt a működési módot, ahogy ez a világ élhet. Ennek a világnak az élete, mint minden élet, az Istennel való kapcsolaton fordul meg. Egyedül isteni az élet. Egyetlen teremtménynek sincs önmagában élete. Ezért van az, hogyha bárhol nézünk szét, mondjuk a biológia világában, akkor azt lehet mondani, de említhetném a fizikát, a kémiát, vagy bármilyen természettudomány. Azt lehet mondani, hogy az emberi élet, az tulajdonképpen nem más, mint egy állandó, dinamikus, mozgásban lévő, így lehet mondani, illeszkedés a világ dolgaihoz. A világban harmónia van. És ez a harmónia az, amiben nekem bele kell simulnom. Ha a harmónia, a világban található harmónia ellen élek, akkor leszek beteg, akkor tagadom az életet, és ez így van erkölcsileg, egészségileg, minden téren. Tehát az ember egy olyan lény, amit Isten arra teremtett, hogy egészséges viszonyba legyen a világgal, önmagával, Istennel, a másik emberrel, mert ez a harmónia fejezi ki a mi életünk lényegét. Mi Isten ítélet? Isten az, aki ezt a harmóniát megtöri. Isten az, aki azt mondja, na most már elég, most egy kis jéges, egy kis földrengés, egy kis ez, egy kis nyomorúság, egy kis ilyen betegség, egy kis olyan betegség, zúduljon az emberre, hogy észhez térjen. Így van ez? A Biblia szerint nem. A Biblia szerint a következő helyzet állt elő, és ez a Jelenések könyvének a kulcsa. A Biblia szerint az állt elő, hogy az ember nemet mondott az élet forrására, Istenre. Ez a nem, Ez az, amit mi úgy hívunk, hogy bűn. A bűn nem az elkövetett cselekedet, az a bűn következménye. A bűn az az indulat, amivel én nemet mondok az Istennek, és azt mondom, Istenem, én jobban tudom, mint te. Ennek fokozott mértéke az, hogy Isten, te nem is vagy. Vagyok én. És az énemet kell megvalósítani. Az énemet élem meg. Én irányítom a világot. Én majd megmondom a világnak, hogy hogy kell működni. Én lépek az Isten helyébe. És erre a világ felel. A megrontott harmónia visszazuhan az emberre, úgy, mint sorscsapás. Visszazuhan az emberre úgy, hogy az ember lesz a vesztes. És a harmónia helyett egy más valami, az anarchia kezd uralkodni. Mindenki mindenki ellen. Ember az ember farkasa. Ha ez az ige valahol időszerű volt, akkor ez az ige ma időszerű. A hetedik trombita szó és a hetedik csapás erről szól. Ahogy olvastuk, mind a kettő a levegőjégre, az egész kozmoszra kitöltetett valami. Isten elengedi, megengedi, hogy a harmónia felbontásának a következménye, az anarchia látható legyen a mi életünkben. Mert ebből a nagyon kemény helyzetből csak egy kivezető út van. Istennek vissza kell állítani a rendet. De Isten rendjének a visszaállítása az tulajdonképpen nem más, mint amit úgy hívunk, hogy Isten ítélete. Eljött az ő ítéletének órája. Ha megvizsgáljuk egy kicsit közelebbről ezt a szakaszt, először talán a hetedik trombita szót, akkor egy különös dolgot találunk. Az előző trombita szókban mind arról volt szó, hogy a Földön ez történik, a Földön az történik, a Földön pedig amaz történik. És ez megint logikus, hiszen az ember a Földön él, és Isten ítélete a Földön élő ember életében lesz nyilvánvaló. Most valami egészen másról olvasunk. Semmi ítélet. Nem is a Földön vagyunk. Hanem egyszerre csak egy mennyei jelenetnek vagyunk a szemtanúi. És ez a mennyei jelenet úgy kezdődik, hogy amikor a hetedik angyal is trombitált és hatalmas hangon szólalt meg a mennyben, hozzáteszi, hogy a mennyben, akkor egy szózat hangzik el. És ez a szózat nagyon érdekes. Ez a szózat így van, a világ felett a királyi uralom, ami urunké, az ő Krisztusáé lett, és ő fog uralkodni örökkön örökké. Ez első pillanatra olyan természetesnek tűnik, de az az egész nagy küzdelem, amiről szól a jelenések könyve. Ha végig gondolunk, az előző előadások egész sorára. Mind arról szólt, hogy Krisztus és Sátán között ott van a nagy küzdelem egymásnak feszülő pólusa, hogy kié az uralom ezen a földön. Bevezeti ezt az egész látomássort, ugye a hét gyülekezet után, jelenések könyve 4. és 5. fejezete, ahol Isten mennyei tróntermében vagyunk, és ott a mennyei trónteremben elhangzik egy olyan nagy kérdés, ami az egész jelenések könyvében végigfut, és az egész jelenések könyve lényegében erre a kérdésre a válasz, amelyik így szól, hogy ki méltó arra, hogy a történelem 7 pecsétes, 7-szer bepecsételt könyvét feltörje. És kiderül, hogy senki. Egyedül egy valaki. És ez a megöletett bárány. A bárány Jézus Krisztus. És a Jelenések könyve arról szól, hogy Jézus ezt a királyi uralmat hogy veszi át. Milyen lépések következnek annak érdekében, hogy ez a királyi uralom valósággá legyen. És most elérkeztünk ahhoz, amikor a mennyei karok megszólalnak, a világ felett a királyi uralom, ami urunké, az ő Krisztusáé lett, és ő fog uralkodni örökkön örökké. Ez a pont lényegében a megváltási terv végén, a bűn történelmének a végén. Ő fog uralkodni örökkön örökké. És akkor azt várnánk, hogy most nyílik a kép, és visszazuhanunk a földre. És a földön valami nagyon érdekes dolgot mutat, vagy valami nagyon súlyos csapást mutat be a 7. trombita szó angyala. De nem ez következik. Megszólal a 24 vén. És a 24 vénnek a himnusza az, amelyik lezárja ezt a szakaszt, a 7 trombita szóló szakaszt a Jelenések könyvébe. Jean Paulin testvér egy nagyon érdekes képet mond a Utolsó idők eseményei című könyvben. A Jelenések könyve szerkezetének van egy nagyon érdekes, lényeges része. Hogy az egyes látomás egységeket összekapcsolja közös képpel. Tudjuk azt, láttuk eddig is, hogy minden látomás egység egy mennyei istentiszteleti jelenettel indul, ezért van az, hogy a Jelenések könyvét megérteni csak az Ószövetségi istentisztelet felől lehet. Erről Hangyás László testvér részletesen beszélt még valamikor az elején ennek a sorozatnak. És most is egy mennyei istentiszteleti jelenetnél tartunk, amelyik vége egy látomássornak, és ez a mennyei istentiszteleti jelenet az, ami bevezeti a következő látomássort. És ez egy költői rész. Erről talán nem volt szó, hogy a Jelenések könyvében van 7 himnusz. Ezek verses formában íródtak. Az ószövetségi versek minden szépsége benne van ebben a himnusz, ezekben a himnuszokban. Ez az egyik legfontosabb himnusz, amit itt olvasunk. És majd egy kicsit később megnézzük, hogy ez a himnusz lényegében minden ponton előrevetíti a könyvnek a további részeit. Azt lehet mondani, hogy ez a himnusz a tartalom jegyzéke, így lehetne mondani, tartalom jegyzéke a Jelenések könyve 12. fejezetétől kezdődő, és egészen a 22. fejezetig tartó szakasznak. De ki ez a 24 vén? Találkoztunk már velük a 4. fejezetben, 5. fejezetben, több helyen. Nagyon sok értelmezési problémát lehetne itt elmondani. Az egyháztörténelem során ezerféleképpen értelmezték ezt a 24 vént, hogy ki is ez a 24 vén, földi embere vagy mennyei. Elmondták azt, hogy ez a 24 vénből talán 12 az Ószövetséget, 12 apostol pedig az Új Szövetséget jellemzi. Ez már a 3. században előkerült, ez a magyarázati forma. A 12 ószövetségi, az a 12 proféta lenne, és ezek képviselik a földi családot a mennyei trón előtt. Egy másik érdekes összefüggés is van, és ez is nagyon fontos a Jelenések könyve szempontjából, hogy a léviták, amikor a földi istentisztelet zajlott a templomban, vagy a Szent Sátorban, akkor 24-esével szolgálatot teljesítettek Isten trónja előtt. Krónikák könyve 24. fejezete részletesen ezt leírja, milyen lévitákat, milyen sorrendbe kellett beosztani. Ők voltak a nép képviselői. Ők voltak a szemtanúk. Ők voltak hogy így mondjam, annak a nagy-nagy eseménynek, ami a földi istentisztelet volt az Ószövetség idején, ami nem olyan volt, mint az új szövetség istentisztelet, hiszen nekünk nem templomunk van, legfeljebb ez zsinagóga, ahol vagyunk. A templom az egyedül a jeruzsálemi templom volt. Amikor Krisztus után 70-ben lerombolódott, utána nincs templom. Mert az Ószövetség ember nem templomba járt, legfeljebb a templom udvarára járt. A templom az tulajdonképpen a megváltási terv nagy-nagy bemutató modellje volt. És mivel Jézus Krisztus halálával ez a terv földi része célhoz ért, csak a mennyei templom maradt. A Jelenések könyve pedig a földi templom példáján keresztül ennek a mennyei folyamatnak a bemutatása. És most megszólal a himnusz. Az a himnusz, ami akkor hangzott el, amikor meglett az áldozat. Amikor a pápa vérrel bement a szentek szentjébe, hintett a szövetség lázájának teteje a kapóret felé. És akkor meglett a megváltás. Lekerült a bűn a bűnösökről, és az Úré lett a hatalom mennyen és földön. Nagyon érdekes, hogy ez a jelenet párhuzamos Jelenések könyve 7. fejezet 9-től 17. versig, ahol a hét pecsét feltörése előtt a győztes seregek dicsőítik Istent, a bárányt, a megváltót. Szinte szó szerint megismétlődnek ugyanazok a motivumok ebben a himnuszban, és ott is pontosan a célba érkezés előtt hangzik ez a hatalmas nagy himnusz, ami összefoglalja a megváltás lényegét. Nagyon érdekes ennek az imádságnak a tartalma. Az imádság tartalma az nem más, mint hálaadás. És valahogy ez úgy, mintha kilógna ebből az egész szakaszból, hiszen eddig mindig ítéletről volt szó. Mindig arról volt szó, hogy ez a következménye, az a következménye annak, hogy az emberek ilyenek és olyanok. Most pedig hálaadásról hallunk. A hála az tulajdonképpen válasz azokra az imádságokra, amik az egyház történelem során elhangoztak. Már az ötödik pecsét föltörésénél láttuk, hogy az oltár alatti lelkek mit mondtak. Meddig, Uram? Mikor fogsz ítélni? És ez a kérdés végig gyűrűzik az egész egyház történelmen. Mikor áll helyre végre az a világ, amit Isten megteremt? Mikor lehetünk végre újra emberek, most már szabadon a bűntől? És a hála, az most azért hangzik el, mert eljött ez a pillanat. Nézzük ezt a hálát. Ahogy említettem, a 24 vénnek ez a himnusza előre jelzi a Jelenések könyve további szakaszát, hiszen úgy kezdődik, hogy haragra lobbantak a népek. 12-től 14. fejezetig erről fogunk olvasni. Azután úgy folytatja tovább, eljött a te haragod. Isten haragjáról a 15-től 18. versig olvasunk, többek között a csapások történetében is erről van szó. Azután azt mondja, és a halottak felett való ítélet ideje. Jelenések 20. fejezetében a 12. vers azt mondja, megítéltetnek a halottak, stb. És a halottak feletti ítélkezést mondja el részletesen, mint ahogy ezt már az eddigiek során tanulmányoztuk. Aztán, hogy megad jutalmadat szolgáidnak és azoknak, akik félik a te nevedet, a kicsinyeknek és nagyoknak. Lényegében a Jelenések könyvének a vége, a 21. 22. fejezet, az erről szól. 22. fejezetnek a végén olvasjuk ezt a nagyon érdekes félmondatocskát, hogy velem van jutalmam. Idáig mutat előre ez a vers. És egy nagyon érdekes mondattal fejeződik be. És erről a nagyon érdekes mondatról szeretnék még néhány mondatot mondani. Ez úgy van, hogy elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. Ez előre mutat a 19. fejezetre. A 19. fejezet második versében rögtön arról van szó, hogy megrontotta a földet, a bűn, sátán, stb. Hogy van ez, hogy elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják? Miért fontos ez Isten ítélete szempontjából? Valami olyasmit várnánk talán, hogy elpusztítsd azokat, akik ilyen bűnöket követtek el, olyan bűnöket követtek el. És miért mondja azt az írás, hogy elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják? Azokat a csapásokat, amiről szól a Biblia, nem csak a Jelenések könyve. Ennek a félmondatnak a segítségével lehet megérteni. Ez a kulcs. Ahogy a bevezetőben említettem, a bűnnek a természetes következménye az, amit úgy hívunk, hogy halál, hogy pusztulás. Nem úgy van, hogy mi élnénk, csak hát a felettünk van az Isten, és az Isten egyszerűen egy olyan valaki, egy olyan hatalom, aki irigy ránk. Múlt héten hallottam egy ilyen mondatot valakitől. Miért ítél az Isten? Olyan irigy, nem hagy bennünket élni? Miért csinálja ezt az Isten? Nem tudja belátni, hogy nekünk máshogyan jó, mint ahogy ő mondja. Ez egy nagyon ostoba vélemény. A bűnnek önmagában van a következménye. Nagyon érdekes, hogy a héber avon szó, az nem csak azt jelenti, hogy elkövetett bűn, amit én csinálok, hanem azt is jelenti, hogy ennek az elkövetett cselekedetnek, amit csinálok, van egy következménye. Az Ószövetségi ember még nem választotta el a bűnt és a bűn következményét. Azt a kis buta példát lehet erre mondani, hogy feldobom a követ, az az én cselekedetem. És hogy fejem ver, mert a fejem felett dobtam fel, az nem az Istennek a haragja, és nem is a kőnek a bosszúja felettem, hanem az én cselekedetemnek a következménye. Ezért van az, hogy az Ószövetségben állandóan visszatér ez a motivum, hogy az Isten nem hagyja a bűn büntetlenül. A bűn büntetése az nem más, mint a bűn következménye, ami benne van a bűnömben. És ebből az ördögi körből, ebből akar kiszabadítani az Isten. A megváltási terv az pontosan azért van, hogy ne legyenek azok a csapások, ne legyenek azok a természeti katasztrófák, azok a társadalmi katasztrófák, azok a vallásos életben megmutatkozó katasztrófák, ami éppen Jézus Krisztus második eljövetele előtti időt jellemzik, mivel a gonoszság megsokasodik és a szeretet sokakban meghidegül, ahogy Jézus mondja Máté evangélium a 24. fejezetében. Ezért Isten ítélete azért reménység a mi számunkra. Mert ő elpusztítja azokat, akik a földet pusztítják. És akkor történik valami. Amikor elhangzik ez az ének, amiben benne van a Jelenések könyvének a további tartalma, akkor lát egy képet az apostol. Valahol itt van a varata a következő látomásnak. Megnyílik a menny, megnyílik a szövetség ládája. Vajon miért? Mert ezt az egész folyamatot csak úgy lehet megérteni, hogyha észrevesszük azt, hogy minden bajnak az oka egy. Felmondtuk az Istennel kötött szövetségünket. Azt a szövetséget, ami a teremtés pillanatában létrejött. Ma ezt úgy mondanám, új szövetségi, nem is új szövetségi, hanem 21. századi nyelven, hogy Isten adott egy műszaki leírást a mi életünkhöz, és mi a műszaki leírás ellenére élünk. Nem rendeltetésszerűen használjuk a mi életünket, nem rendeltetésszerűen használjuk a világot, nem rendeltetésszerűen használjuk az emberi kapcsolatainkat, és az Istennel való kapcsolatunkat sem. És mivel nem tudunk leborulni az Isten előtt, ezért kiborulunk. Neurotikusak leszünk. Ezért megnyílik a menny, és láthatóvá lesz a szövetség ládája, benne a 10 ige. Itt ér véget a 7. trombita szó, és itt kezdődik majd a kupola. A Jelenések könyvének a nagy-nagy mondani valója. Most nézzük a 7. csapást. Lényegében majdnem mindent elmondtam, amit a 7. csapás kapcsán el kell mondani. Nézzük csak, mennyire egybevág ez a két ige. A 16. fejezethez fordítunk, itt is a levegőégre töltetik ki a 7. csapás, és érdekes módon itt is egy mennyei hang hangzik el. Egy hatalmas hang szólal meg a szentélyből, itt is a szentélybe vagyunk, a trónus felől, Isten trónusa az a szövetség ládája volt, Isten trónusának a kapuretet, tehát a szövetség ládáját borító aranyfedelet tartották az ószövetségi emberek. És innen elhangzik a nagy-nagy szózat, hogy meglett. És a Jelenések könyve idáigi tartalmából nagyon pontosan tudjuk, hogy mi lett meg. Meglett a megváltás. És ekkor megint megjelennek a kozmikus jelek. Mivel ez a megváltás úgy lett meg a mennyben, és azoknak az embereknek az életében, akiknek az életében, a szívében jelen van, Jézus Krisztus, a bárány, azoknak az életében, akikről úgy olvassuk, hogy megmenekülnek a csapásoktól, azoknak az életében meglett. De mi van a világgal? Felbomlott a kozmikus rend. Tessék megnézni, ekkor villámlás, zúgás, földrengés, amilyen nem volt, amióta ember született a földre. Földrengés nagy ítélete. Azután egy nagy társadalmi vajúdás. Három része szakad a város. A város az ugyanaz, mint amit mi a társadalomnak hívunk. Az ókorban lényegében ugyanazt jelentette. Majd tanulni fogunk erről a hármas szövetségről, az Isten szent háromságával szembeálló hármas szövetségről. Ez szétesett. És Babilon ennek a vezetője, ideológiai hatalma. Babilon is oda kerül az Isten szín elé. És egy szörnyű természeti és egy szörnyű társadalmi katasztrófa a vége. Ez a 7. csapás. A 7. trombita szó és a 7. csapás összefügg egymással. Most már csak egyetlen egy kérdés marad. Akkor hát miért szól ez az ige? Miért kell nekem ezt az igét tudni? Nagyon sok keresztény ember azt gondolja, hogy nekünk valamilyen borzongásra van szükségünk, hogy itt a világ vége, és féljetek, rettegjetek emberek, és próbáljátok tartani magatokat. Egyáltalán nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy az ember okozta válságból, egyetlen kiút van. Vissza kell találni az emberlétünk alapjához, úgyis mondhatom a 10 parancsolat tartalmához. Szinkronba kell kerülni Istennel, a másik emberrel, a világgal és önmagammal. Egyetlen ember sem mondhatja azt, hogy én nem. Ez úgy van, mint a... Nem tudom, hogy megfigyeltek-e valamit. Mindenki azt mondja, hogy rossz, hogyha szemetelnek az emberek, nem? Nagyon sokszor, amikor még kirándultam a gyerekeimmel, akkor kerestünk egy olyan helyet, egy tisztást, ahol nem volt derékigérő szemét a budai hegyekben. Nagyon nehezen találtunk valami kevésbé szemetes részt, és amikor eljöttünk onnan, akkor ez is bekerült a szemetesek közé sajnos, sokszor. Mert szemetelni valahogy természetes, és ez így van szóval, nem csak tárgyakkal, érzésekkel, indulatokkal. Mert valahol meghalt bennünk a 10 parancsolat. Megnyílta a menny számodra. Látod-e a szövetség ládáját? Látod-e a 10 parancsolatot? Élsz-e vele, élsz-e belőle? Mert ez az egyetlen kivezető út. A másik nagy tanulság, hogy Isten ítélete közel van. Ez nem fenyegetés, ez a reménység. Isten nem hagyja azt, hogy ez a világ tönkre menjen. Isten ezt a világot újjá akarja teremteni neked, nekem. Azt akarja, hogy a bűn minden következménye eltűnjön. Mert ő azokat akarja elpusztítani, akik a földet pusztítják. Ezért hangzott a mennyben a 24 vén imádsága, és ezért Isten azt akarja, hogy ezt az imádságot én is mondjam a szívembe. Segítsen Isten, hogy ez így legyen a mi életünkben. Amen. Felséges Istenünk, szerető jó mennyei édesatyánk, hálával van teli a mi szívünk, hogy te vagy a történelem ura, te vagy az, aki célja felé vezeted a mi egész életünket. Kérünk téged, add, hogy a te törvényed, ami keblünk közepén legyen, a szívünk hústábláján. Kérünk téged, add, hogy ez ne csupán külső engedelmesség legyen, hanem egy olyan belső hit, remény és szeretet, amelyik visszahelyezi a mi életünket abba az elvesztett édeni szépségbe, amiben te látni akarsz bennünket. Köszönjük, hogy a megváltási terv végén élhetünk. Már-már hangzik az utolsó nagy megállapítás a mennyben, hogy az Úré az uralom, meglett az üdvösség, és te vagy az, aki megítélsz, aki győzelemre segíted az egész egyház történelmét. Kérünk téged, add, hogy mi helyesen tudjuk dönteni. Áldj meg bennünket, vezess bennünket, Jézusért kérjük ezt fiadért, hallgass meg imánkat. Amen. Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket, hogy mint testetek, mint lelketek fedhetetlenül őriztessék meg az ő eljövetelének nagy napjára. Amen.